Önök a mindig mást hallgatják, Lévai Katalin vagyok, és most már Morva Judit közgazdász elment. Ő az első órában volt itt, és a második órának az egyedüli vendége Vámos Éva újságíró, irodalomtörténész. Még egyszer nagyon örülök, hogy itt vagy, és onnan folytatnánk a beszélgetést, ahol lényegében abba hagytuk, hogy ez egy francia, vagy ahol elkezdtük inkább, hogy ez egy francia kultúrával megáldott társaság, aki itt most összejött, és ennek egy jeles képviselője, vagy francia újságnak a főszerkesztője. Mesélj nekünk erről, hogy kiknek szerkesztitek, írjátok ezt az újságot.
Én is köszönöm akkor most ezt a meghívást ezúttal is, és ez a Journal Francophone de Budapest, tehát budapesti frankofon újság, amely tulajdonképpen hosszabb ideje létezik, és különböző időszakokban jelent meg, úgyhogy havilapnak indult, azután lett belőle sűrűbben megjelenő újság, most pedig ebben a pillanatban interneten létezünk, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy majd egy-egy külön számmal papíros formában is jelentkezünk, de így az egész világból eljutnak hozzánk visszhangok, és valóban valami nagyon fontossal kezdődött ez az év. Tragikus és mégis nagyon fontos esemény volt, amikor sose felejtem el, az unokámat vittem az uszodába, és Szerdahelyi Rita, a főszerkesztő helyettes hívott telefonon, hogy megrázta az egész világot az a támadás Párizsban, ami után mindenki azt mondta, nagyon sokan felvonultak, és azt mondták, hogy je suis Charlie. Tehát ebben a pillanatban legalább a frankofóniából tragikus esemény kapcsán ez jelentkezett, és abban a másodpercben az újságunkra a főszerkesztői cikk elé az került, hogy je suis Charlie. És hívtam telefonon azt a főszerkesztő kolléganőmet, aki ott vonult az első sorokban Párizsban, és aki egy nagyon harcos ember feminista területen is, és egyáltalán az emberi jogokért, és egy csodálatosan szép cikkel lepte meg ezek után a lapunkat. Most a je suis Charlie jegyében indult tulajdonképpen ez a naptári év.
Igen, ezután január 10-e körül, vagy igen, hatod, nem is igen, tudom, 6-án, vagy hogy?
Igen, igen, és akkor van egy, tehát a Gwen, aki ugye egy breton név, ez a főszerkesztő kolléganőm írta a cikket, és van egy nagyszerű fotós lányunk, Katona Csilla, aki pedig végigfotózta Budapesten az eseményeket, és ez is rögtön fölkerült, tehát az internet előnyei, az internetes megjelenés előnyei, hogy azonnal ott voltunk a világban, és természetesen a párizsi összefoglalókban is ilyen módon szerepeltünk, hiszen van egy nagy nemzetközi
olvasótáborotok?
Olvasótábor, igen, és egy frankofónia szervezet, és frankofon újságírók szervezete, tehát cseréljük az élményeket, és az írásokat, és a fotókat. És ez olyan sokáig, ez mindmáig rezeg. Most nemrég a Közép-Európa Egyetemen olyan konferenciát rendeztek, elsősorban sajtószabadság, médiaszabadság ügyekben, amit ugyan angolul hirdettek meg, de a címe az Après Charlie, tehát a Charlie utáni idők. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, és talán... Hát
most van egy, most is egy nagyon fontos dolog, bár ezután a borzalmas terrortámadás ellen, amit a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen követtek el, tényleg az nehéz, hogy egy hasonlóképpen fontos eseményen jelentkezni, de most hála Istennek van egy nagyon örömteli esemény a filmtörténelemben, egy magyar fiatalember, Nemes Jeles László, a híres filmrendező Jeles András fia néhány nappal ezelőtt Cannes-ban elnyerte a zsűri nagydíját, és a filmje még egy csomó további díjat is elnyert. Gondolom, hogy erről is azóta már az elmúlt napokban tudósítottatok, biztos vagyok igen. benne.
Így van. Egy éjszaka felfedeztem, hogy sajtóvetítésre és interjúkérésre invitálnak, amire azonnal lecsaptam, és a múlt hét végén találkoztam az a stáb egy nagy részével, akik Cannes után és Cannes előtt, így nevezhetném, tehát a bemutató, a film rendkívül sikeres bemutatója után, Saul fia a film címe, és sikerült két színésszel, két csodálatos emberrel interjút készítenem, és az Erdély Mátyás operatőrrel, aki ugyancsak egy különleges anyaggal lepett meg, hogy visszahallgattam a beszélgetésünket, mondtam, ahhoz képest, hogy operatőr, eléggé filozófikus, hát természetesen hihetetlen érzékenységű, hihetetlen tehetséges képekkel képeket láthattunk a képernyőn.
Láttad a filmet, igen, a Saul fiát? Igen, mondjuk el, hogy ez egy holokauszt film, a Sonderkommandónak a belső életéről, működéséről igen. szól, és Auschwitzban játszódik.
Igen, és ugyanakkor ez egy majdnem, hogy egy ellentmondásos megközelítése van a filmnek, ugyanis valami egészen mást akartak az alkotók. Minden eddigi hagyománytól eltérő módon közelítették meg a filmet. Tehát
a témát.
Most a filmben a témát,
de
igen.
De mi ez az eltérő
a következő,
hagyomány?
Egyrészt, hogy nem túlságosan ismert a helyzete ezeknek az egykori rettenetes helyzetben élő, tulajdonképpen rabszolgaságban élő. Ezt mondották uh-huh. több ízben a film uh-huh. alkotói uh-huh. és a szereplők. Na most tulajdonképpen azok az emberek, akiknek néhány hónapjuk volt arra, hogy ezt a rettenetes létet valahogy elviseljék, vagy hogy elviselhetővé tegyék, és hogyan tegyék elviselhetővé azt, hogy a halálba kísérik a társaikat. És tehát Rőrik Géza, a film főszereplője, aki egy nagyszerű trúváj volt, tehát nagyszerűen találkozott össze a film rendezője, az operatőre, Rőrik Géza, a második főszereplő Molnár Levente, aki egy a kolozsvári Magyar Nemzeti Színházból jött, és a sajtókonferencián és a találkozásainkon olyan jó volt látni azt a boldogságot, hogy ő is egy kisebbségi létből, tehát nagyon érzékenyen tudta ez a kitűnő színész megformálni az alakját, Ábrahám alakját, és Rőrik Géza pedig az ő arcát kísérjük végig, mm-hmm. és szinte csak őt látjuk, és a legszűkebb környezetét.
Na, ez
és
az, ami az újdonság, hogy az ő szemével nézzük végig azt, ami a táborban történik.
Igen.
Tehát egy bent élő, a táborban élő, maga is kiszolgáltatott helyzetben lévő embernek a szemén keresztül. Tehát
igen.
ez az a nézőpont, amit eddig még nem nagyon láttunk, ugye? Ez, az ilyen típusú
igen.
filmekben.
Elkerülték egyrészt a dokumentumfilm elemeket, uh-huh. nem archív filmeket kell
bejátszani, igen.
Raktak tele filmkockákat, és elkerülték azt is, hogy közelről lássuk a borzalmakat, csak elmosódva látszanak, egyébként Rajk László a díszlettervezője a filmnek, és arcok rezdülését látjuk. Ez egy olyan közös munka, azt mondta Rőrik Géza a beszélgetésünk során, hogy ez valóban így van, hogy egy nagyszerű találkozás volt, ami sok véletlen eredménye, hogy így találkoztak. Mert először híres, nemzetközileg híres színészeket kerestek, színészkatalógusokban, és természetesen ez egy szerény fiatal magyar filmrendezőnek elérhetetlen álom maradt, ugye, anyagi okok miatt. És akkor beszélgettek, és ő ismerte New Yorkból, mert New Yorkban is tanult a rendező, és Rőri Géza 10 éve New Yorkban él. És ők ott beszélgettek, fölmerült egy kisebb szerep, ami Rőri Gézának úgy érezte, hogy ez nem igaz, nem érdekes számára, és egyszerre csak oda jutottak, hogy fölmerült segítséggel beszélgetések során, hogy meg kellene nézni újra a Rőri Gézát. Most Rőri Géza rendezést tanult, és sohasem mondanám azt, hogy amatőr, amit egyesek írtak attól, hogy rendezést végzett a Budapesti Egyetemen, és hogy zenész és költő, és
hát egy fantasztikus csapat jött össze. Igen. Hát Jeles László is 15 évet élt kint Párizsban, kint tanult, tehát anyanyelvi szinten beszél franciául, beszél angolul, New Yorkban is tanult, Stanley Kubrickot tartja példaképének, nekem hiányzott egy picit, hogy az édesapjáról nem beszél, ez egy érdekes dolog, de hát mindegy, ezt ő tudja. Egy fantasztikus fiatalember, és óriási siker, és innen nagyon nagy szeretettel, és örömmel, és boldogan gratulálunk az egész stábnak, elsősorban persze Nemes Jeles Lászlónak, ez a fantasztikus filmhez és sikerhez, nemzetközi sikerhez. Igen. 40 év után Magyarország megint ott van a nemzetközi filmvilágban. Igen.
És ami a nagy izgalom volt az egész stábnak, hogy a Claude Lanzmann mit fog ehhez szólni, és ott ült, és átölelte őket, és azt mondta, hogy mégiscsak lehet még filmet csinálni erről.
Baby, you see, I'm except for the naked truth.
Vámos Évával folytatjuk ezt a nagyon érdekes beszélgetést, Éva újságíró és irodalomtörténész, és most éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire örülünk annak, hogy ilyen fantasztikus magyar siker született Cannes-ban, hogy Nemes Jeles László, Saul fia című filmje elnyerte a zsűri nagydíját, tehát nem az aranypálmát, de a zsűri nagydíját, hogy méltatják világszerte, hogy a magyar film megint ott van a filmtörténet és a filmvilág élvonalában, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy itt egy nemzetközi csapat dolgozott, mert maga Jeles László is 15 évig azt hiszem kint élt Párizsban, tanult New Yorkban, Rőrig Géza New Yorkban élt 10 éve, és van egy forgatókönyvíró társ, Claire Royer, aki francia, de most megtudtam Évától az előbb a beszélgetésben, hogy volt egy zsidó nagymamája, magyar.
Igen. Tehát a forgatókönyvet együtt írta a rendezővel, Nemes Jeles Lászlóval, és tulajdonképpen, amikor erre a különleges filmre gondolok, mindig arra is gondolok, és egy ilyen kérdést feltettem, és azt mondták, hogy valóban a stáb, hogy így összetalálkozott ez a magja a filmnek, a rendező, a forgatókönyvíró, a színészek.
Az operatőr.
Az operatőr. Így van, Erdély Mátyás, az operatőr. Ennek is köszönhető, hogy ez így, hiszen 5 éve forgatta a rendező a fejében ezt, és 5 éve beszélgettek erről, és a stáb legtöbb tagja is évek óta ebben él, ebben a légkörben. Most hozzá kell tenni még, hogy Rőrik Géza hát annyira izgatta ez a zsidó lét, és hogy a lágerekben mi történt, hogy lengyel szakot választott, még itt Budapesten, majd ezzel nem volt megelégedve, és elment Lengyelországba, Varsóból átment Krakkóba, és Krakkóból pedig egy időben naponta átjárt az auschwitzi koncentrációs táborba, ami akkor még nem volt úgy átalakítva, még nem turizmusra volt, idézőjelben volt berendezve, hanem tényleg abban érezte azt a rettenetes légkört. Na most
Ő készült valamire, hogy erről ír, vagy erről járt, de ő, vagy csak neki ez...
Ő költő, és amikor arról kérdeztem, ez is meg fog jelenni, részben már megjelent a beköszöntő cikkemben, hogy az ő verssorai is ott élnek, ott izzanak ebben a filmben.
És mondjuk ki ennek az újságnak az elérhetőségét, hogyan tudjuk megtalálni,
igen,
az interneten?
Journal Francophone de Budapest, vagyis JFB, vagyis magyar fonetikusan jfb.hu.
jfb.hu-ra
igen,
fölmegyünk, és akkor
igen, és a mi lapunk beszélt már 2 évvel ezelőtt Klára Roaljéval, aki sok magyar olvasó előtt még nem ismert, bár le is fordították már az első regényét, első könyvesként jött az európai első könyveseket, az tulajdonképp a Magyar Lettre Internacionálnak a főszerkesztője, Karádi Éva találta ki egykor, és nagyon sok érdekes személyiség került így el Budapestre, így Klára Roaljé is, ő pedig hát nem először életében, ami az izgalmas, hogy Csillag ilyen címen jelent meg Franciaországban, francia környezetben ez
tehát
a Csillag.
A magyar szó, tehát nem az étoál, hanem a magyar szó,
igen,
Csillag így,
igen.
És sikere volt a könyvnek?
Igen, és azért Csillag, mert Csillagomnak nevezte a magyar nagymamája a Klára, de természetesen a Csillagnak többszörös jelentése
Klára
van.
Klára Roaljé beszél magyarul egyébként?
És Klára Roaljé később tanult meg magyarul beszélni, sőt, közép-európai irodalommal foglalkozik, és a zsidó identitás kérdéseivel az irodalomban, hiszen tudjuk, hogy a nyugat nemzedékben számos olyan író volt, akinek ez egy komoly problémája volt, hogy most tulajdonképpen ki is vagyok én, hiszen volt, aki a halál küszöbéig úgy jutott el, hogy csak akkor próbálta fölfogni, hogy tulajdonképpen ki is ő.
Hát Radnótira gondolom, persze, hát nem tartotta magát zsidónak, és
igen,
aztán akkor szembesült vele, hogy nem, vagy
igen,
ez nem számít, hogy ő mit gondol, akkor is elviszik.
Ez az ő irodalom történetében, de egy ilyen közép-európai kontextusban, tehát most, ez még nem megerősített hír, de most éppen Prágában él a Klára Roaljé. Egyébként egyetemi oktató, nagyon komoly párizsi egyetemeken.
És itt, ahogy beszélünk erről a filmről, és ennek a hatalmas nemzetközi sikeréről, és a hátteréről, ahogy megvilágítottad, hogy ki mindenki vett részt az alkotók közül ebben a munkában, és hogy ez egy nemzetközi csapat, hogy ehhez kellett azért a Sorbonne Egyetemen tanulni, kellett New Yorkban tanulni, nagyon sok hatásnak kellett lenni, bár Jeles László mindig elmondja, hogy Tar Bélát is első helyen a mesterének tartja, de azért Stanley Kubrickot is.
És a képein valóban érződik ez a hatás.
Igen. Nem láttam a filmet, de meg fogom nézni természetesen. De hogy itt most arról beszélünk, hogy azért egy magyar fiú, egy fiatal magyar első filmes, hát tulajdonképpen körülbelül a zéróval van egyenlő esélye arra, hogy így berobbanjon a nemzetközi filmvilágba, ha nincs egy ilyen háttere, vagyis az oktatásról beszélünk. Tehát itt Magyarországon nem véletlen, hogy nem születnek ilyen nagyszerű filmek, mert ezek akkor tudnak megszületni, hogyha nagyon sokféle tudás összegződik bennük, és nagyon sokféle hatás, és hogyha a szereplők és a operatőr és a rendező egy olyan képzést kapott, aminek a következtében ő ilyen filmet tud csinálni. Tehát az oktatáshoz jutottunk el.
Igen.
Magyarán, ezt én szeretném csak hangsúlyozni.
Én azt szeretném mondani, hogy valóban nagyon nehéz helyzetben van ma a magyar felső oktatás, sőt az oktatás minden része, de mégis bízom benne, nagyszerű emberek tanítanak, előfordul, hogy ingyen járnak be tanítani ma a budapesti és más nagyvárosokban található egyetemekre, főiskolákra, azért, hogy ne kelljen abba hagyniok a doktori iskolát, a doktoranduszoknak, hogy ne kelljen, hogy tartsák, valahogy megtartsák ezt a színvonalat, és sokszor ezek az egyetemen dolgozó tanárok, vendégtanárok voltak már a világ számos egyetemén, tehát hozzák azt a légkört. Most a film születéséhez persze nagyon sok minden kell, ezt említettük, hogy ahhoz nagyon-nagyon sok minden
jó,
kell.
Jó, hát ez a téma is, valahogy ez biztos, hogy egy ilyen drámai témára jobban odafigyelnek, az nem kérdés, tehát hogy ez a megrendítő téma, és ahogyan mondtad, és ahogy a kritikák is írják, hogy az, hogy új szemszögből mutatja meg, azért az nagyon nehéz, hiszen iszonyatosan nagy mennyiségű film készült már, meg irodalmi alkotás a holokausztról, hogy ezt valaki még meg tudja egy új szempontból mutatni, az tényleg
igen,
egy nagyon
és
fontos dolog.
Ahogy a rendező mondta, valóban ő azt szeretné ezzel elérni, hogy a fiatalok lássák, hogy a jövő nemzedéke, hogy ne legyen kételkedés, ne legyen nem tudása a történelemnek. Hát ezzel rengeteget kellene, ezért rengeteget kellene tenni, és tulajdonképp, ha a feminizmus gondjairól beszélünk, a sajtószabadság, a szabadság, a kifejezés szabadságának a gondjairól, ez tulajdonképpen már a bölcsődében, az óvodában kezdődne, hogy egy olyan szabadságot adjunk a gyerekeknek, hogy a tanár ne intse le az órán a gyereket
a gondolataiért, mondjuk igen, a renitensnek vélt gondolataiért.
Igen, igen, igen. Sőt, indítsa úgy az órát, és sok ilyen jó példát látok. Én bízom azokban az emberekben, akik szereplői az oktatásnak. Más kérdés, hogy egy olyan rendszer kereteit kell tulajdonképp feszegetni, ami most... Hát nagyon-nagyon nem könnyű.
Jó, és innen folytatjuk majd, jó? Most egy kis zenét hallgatunk.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Istenem, hát gyönyörű sanzonokat hallgatunk Mohácsi Miklós jóvoltából. Edith Piaf énekelt, nyilván fölismerték, és Vámos Évával, újságíróval, irodalomtörténésszel beszélgetek, aki a francia kultúra nagy ismerője. Hosszan beszéltünk arról, hogy mennyire örülünk annak, hogy ilyen nagy magyar siker született Cannes-ban. és ennek kapcsán egy picit elkalandozunk most, és talán arról kérdeznélek, Éva, hogy te, aki tényleg jól ismered Franciaországot, és jól ismered a francia kultúrát, hogy látod, hogy mennyiben mások Franciaországban a női-férfi szerepek, mint akár mondjuk egy ilyen keletibb országban, mint amilyenek mi vagyunk. Ezzel egy picit most érzékeltettem is, hogy mit gondolok erről. Nagyon sokfélék persze, ott is a női-férfi viszonyok, de hát azt hiszem, hogy a szabadságnak ott az egyenrangúságnak sokkal nagyobb hagyománya van, és ennek megfelelően sokkal több féle női-férfi identitást lehet megélni. Azt hiszem, ez a hétköznapokban is elég jól látszik.
Igen, mindig elmondjuk tulajdonképp az élet minden területén, hogy egy régebbi polgári demokratikus hagyományok vannak, ugye Európa boldogabbik felén, mondjuk így, és nincsenek, bizonyos szempontból nincsenek olyan nehéz, megoldhatatlan feladatok a női egyenjogúság terén Franciaországban, mint nálunk. Ugyanakkor ez a dolog nagyon, nagyon bonyolult, mert hiszen a francia nők választójogot elég későn kaptak. Igen. Azután volt egy időszak, amikor ugye Magyarországon egy olyan világban éltünk, ahol legalább azt a szabadságot megadták a nőknek, hogy óvodák, bölcsődék voltak, hogy a nők... nek joga volt elmenni dolgozni. Más kérdés, hogy hány műszakban, hogyan teljesítettek. És ha ma azt mondom, hogy jaj, hogy fogunk szerezni az unokámnak bölcsődét, óvodát, iskolát, akkor ugyanezek a gondok vannak egy francia nőnél is. Hogy szerzünk? Sőt, ugye mások a fizetési viszonyok, mások a fizetési kötelezettségek is, amennyiben nem veszik fel az állami struktúrába a gyerekeket. Na most hosszú utat járt be tulajdonképpen az a nőtársadalom, aki, ha elgondolom, hogy a 19. század egy ilyen klasszikus kapitalizmusról is szó esett, hogy milyen volt a nők helyzete. Igen, és ők, nekik is joguk volt dolgozni, sőt, van egy Jean-Richard Bloch családregény, egy igen nevezetes regény, amit kevesen ismernek, pedig két magyar fordítása is volt.
Mi a címe?
És társa. Az és társa, ez azt jelenti, hogy egy hatalmas gyár, birodalom. És ennek néhány részletét egy dokumentumfilmben felidézik, sőt én is felidéztem valamikor egy tévéműsorban, amikor a szövőgépek sorát látni, ahol nők szinte rabszolgaként dolgoznak, és a gépsor végén bizony ott vannak a kis, még csak nem is bölcsők, csak ott felakasztva a babák, tehát igenis joguk volt a nőknek dolgozni
ilyen
körülmények között, hogy a babák ott voltak, tehát tulajdonképp nagy utat járt be a világ azóta.
Nagy utat járt be, és ugyanakkor mégsem oldott meg egy csomó kérdést. A francia jóléti állam egyébként ezen a területen nagyon szép eredményeket produkál, mert díjazza, szóval azt hiszem, hogy Európában azon nagyon kevés országok közé tartozik, ahol díjazzák azt, hogyha egy gyerek születik, különféle kedvezményekkel, tehát a fiatal szülők ingyenes utazást kapnak, ingyenes nyaralási lehetőséget, babysittert fizetnek nekik, tehát nagyon sok mindent nyújt az állam, ezzel kezdte el, ezt egy olyan 15-20 éve kezdték el ösztönözni ilyen módon a gyerekszám születést, és ez sikerült is. Tehát valóban több gyerek születik, ott születik talán. Igen. A harmadik, negyedik helyen állnak hirtelen. Igen. Európában.
És az infrastruktúrában valóban van egy olyan szociális háló, a baráti körömben tényleg sokféle helyzetű asszonnyal találkoztam. Az egyik barátnőmnek egy többszörösen problematikus gyermeke született, a háromból az egyik ilyen problémákkal küszködött. Természetesen a barátnőm is harcolt érte, de van egy olyan szociális háló, ami lehetővé tette azt, hogy tanult, hogy munkahelye lett, hogy párja lett, a párjával egy helyen dolgoznak. Tehát egy olyan ember, és aki a bajnok lett, ifjúsági bajnoka lett Franciaország. Tehát sportban.
És egyébként mi a baja?
Kromoszoma problémák. Uh-huh. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon súlyos, komoly problémák, és mégis...
Ez fizikailag őt hátráltatja, vagy szellemileg?
Hát fizikailag nem.
Szellemileg?
Igen. Uh-huh. És íjászad van.
De jó.
És itt... oldódott meg, hogy ilyen konkrét példákkal éljek, itt oldódott meg Dániel barátnőmnek az a gondja is, hogy egy asszony, aki Franciaországban a férje mellett, három gyerek és unokák mellett elsősorban család anya lett, és nem tudott már újra visszatalálni a munkavilágába évekig, továbbképzésekre mehetett, járt, az már talán inkább hobbi, hogy harmadik kor egyetemre, tehát vannak ilyen lehetőségeik is Franciaországban a nőknek, lassan
most
nálunk
itt
is.
Már itt
igen.
Is van.
Igen.
Múltkor éppen erről beszéltünk hosszadalmasan, hogy igen. Elindult itt is a harmadik kor egyeteme, igen.
És ő pedig elkezdte kísérni először a fiát, majd az egész csapatot, és ma ő az egyik legelismertebb aktív asszony ezen a téren.
De jó. Mm.
Yeah. tell me why love, honey, why love is luck. Well, it's like a ball and in a chain.
Folytatjuk a beszélgetést Vámos Évával, aki frankofon újságíró, de irodalomtörténész is, és engem nagyon érdekelne, hogy a francia irodalom hol tart ma. Én nagy szerelmese vagyok, bevallom, a francia irodalomnak. Andrei Makint, aki ugyan orosz származású, de hát Franciaországban ír, és franciául ír, és ott él. Borzasztóan szeretem a mostani írók közül. Nagyon népszerű Anna Gavalda, aki ugyancsak egy fiatal francia írónő, és hát sorolhatnánk tovább is. Hogy látott te ma, hogy honnan, hová jutott a francia irodalom, mennyire van benne az európai közgondolkodásban, vérkeringésben? Hogy látod ezt?
Hát nagyon franciás és frankofon központból nézem a dolgokat, és tulajdonképp érdemes, ha már francia nyelvi irodalomról is érdemes beszélni. Makint említetted, Makinnal volt egy nagyon érdekes találkozásom, és ugyancsak interjút is csináltam ő vele.
Itt volt Magyarországon, azt hiszem talán 2 évvel ezelőtt én is ott voltam azon a sajtótájékoztatón, amit tartott. Egy nagyon érdekes személyiség.
Igen. És rádiós interjút is, és az újságunknak is csináltam interjút. Azután, hát ez egy kicsit távolabbra nyúlik vissza, de vannak, nagyon érdekes, hogy franciául ki mindenki írt, ugye, hogy Semprunnal is csináltam egy nagyobb interjút, és ott is fölmerült,
hogy... Roman Gary, aki litván zsidó származású és franciául írta a könyveit, hol Ajár néven, hol Roman Gary néven.
Igen, a személyiségük is, és hogy hány személyiség rejtőzik egy-egy név mögött.
Igen. Makinnak is van egy álneve, Gabriel, nem tudom mi a vezetékneve, de ő is ír álnéven.
Igen, és őt van görög íróm is, akit még most kell majd megírnom, mert aki ugyancsak, hát emigrált, ugye elmenekült Görögországból, azt hitte, hogy talán soha többé nem mehet vissza, tehát elkezdett franciál írni, és nagyon sikeres francia regényíró lett, és azután kiderült, hogy mégiscsak visszamehet Görögországba, és most azt mondta, hogy nagyon fárasztó az élete, mert azzal telik az élete, hogy először megír egy könyvet, ha Görögországhoz közeli, akkor görögül, majd azt lefordítja franciául.
Ő maga fordítja le franciára? Igen. Hát azért az nagyon komoly dolog.
Tehát újraírja
nyelvez a francia.
Vagy pedig franciából görögre. Na most, ugye van egy ilyen nemzetközi frankofon újságíró szervezet is. Uh-huh. És ennek a társaságnak is, hát nagyon-nagyon sok tagja nem európai, csak időnként ellátogat Európába, vagy mi ellátogatunk Észak-Afrikába, ennél messzebb még vagy Fekete-Afrikába, ennél messzebb még nem jártam. Most a legutóbbi alkalommal egy szenegáli elnököt választottunk, Madiam Valdiányt, és a főtitkár pedig, a legaktívabb, az pedig Jean Kouchner, aki Párizsból mozgatja a dolgokat. No most, amikor ezekkel a kollégákkal elmentünk Szenegálban, Gori szigetén, az egykori rabszolgák házába, az egy megrázó élmény volt, többszörösen megrázó, mert Európán kívül is, hogy micsoda tragédiák vannak, hogy kényszerítettek, micsoda körülmények között tartottak embereket, ki centízve, vagy ki hány centi, szétdobva családokat, törzseket, hogy ne legyenek lázadások, és azokkal a latin-amerikai, frankofon kollégákkal együtt jártuk be az utat, ültünk egy kicsit olyan lélekvesztő jellegű bárkákon, hogy elmenjünk egy közeli szigetre, akik a gyökereiket keresték, és most már lassan ennek is lesz irodalma, és ennek is lesz francia nyelvi irodalma. Tehát ez egy hatalmas, izgalmas művészeti világ.
És van kedvenced a francia írók között? Akár a múltból, akár a jelenből.
Hát nagyon nehéz. Balzac.
Tényleg?
Balzac, azután mondjuk 19. 20. századból Jean-Richard Bloch, akiről az imént beszéltem, és egy egész társaság van körülötte, ahol hát elég komolyan dolgozunk. Ez az író azért izgalmas, mert a Roger Martin du Gard-ral egy időben, sőt barátságban éltek, egész egyszerűen azért, mert összekerültek a katonaságnál, még az első világháború előtt, tehát ilyen régre visszanyúló mű, és az első világháború után a Kurd éjszaka címben egy olyan regényt írt, ahol először találkozunk Freud hatással a francia irodalomban. Azután ugye egy ilyen klasszikus családregény. Azután...
Mi a címe? Mondd még egyszer.
És társa.
Ja, most erről
kompányi,
beszélsz,
a Kurd éjszaka, igen, ami tulajdonképpen egy identitáskeresés. Egy képzeletbeli közép-ázsiai országban játszódó könyv, és törzsi harcok kellős közepébe kerülünk. Hát nem mesélem most el az egész regényt, de... csináltak.
Van Franciaországban egy nagyon pezsgő irodalmi élet?
Igen.
Mert... Igen. Picit, mintha leült volna az utóbbi időben, nálunk is volt olyan időszak, amikor nagyon is jellemző volt. A franciáknál ezek a szalonok még divatosak, irodalmi szalonokra gondolok, felolvasó estekre, ami nálunk teljesen megszűnt. Tehát, hogy egy író megy, és, vagy nem teljesen megszűnt, ez túlzás, de nagyon ritka.
Van, sok minden van, ugye egy nagyon pezsgő intellektuális élet, de a könyves világ ott is bajban van. Most nemrég beszéltek arról, hogy lehet, hogy nem is érdemes elmenni ők egyes kiadóknak már az ő könyvfesztiváljukra. Nagy kérdőjel volt, és nagy vita e körül. Voltam könyvesboltban ismerős szerző bemutatóján, Párizs
környékén. Na, és hányan voltak?
Hát... 20-an voltunk.
Ajaj.
Igen.
Hát úgyhogy, ez van itthon is.
Igen, úgyhogy ez nem egyszerű. Ami talán ugye könnyít a dolgokon, hogy a könyvtár, nagyon sok jó könyvtár van, szabad belépéssel kiállításokat szerveznek, Málró társasággal is kerültem kapcsolatba, egyszerűen egy párizsi kerületi könyvtár gyönyörű kiállítást szervezett, és kiadványt készített, és amikor ilyen évek vannak, persze nálunk is a Petőfi Irodalmi Múzeum, és mások is teljesítenek.
Abszolút, és, persze, csak amióta az internet ugye ennyire teret hódít, azóta egy kicsit visszaszorult, sőt, egyfolytában visszaszorul a könyvpiac és a könyvkiadás folyamatos panasza, nem csak az íróknak, hanem a tanároknak is, hogy a gyerekek nem olvasnak, könyveket nem olvasnak, olvasnak a gyerekek, csak blogot olvasnak, interneten játszanak, tehát egészen másfajta szórakozásaik vannak, mint mondjuk a mi gyerekkorunkban, amikor nem volt más, az ember olvasott.
Igen, van egy Ábel nevű unokám, van még egy, Jónás, de az Ábelnek szoktam olvasni, holott, most már valaki megjegyezte, hogy nem ő olvas neked, most már ott tartunk, 9 éves lesz, és... nem hozta magával a megszokott kedvelt könyvét, ami hát egy régebben...
Egy Ropi naplója, mondjuk.
Régebben kiadott könyv, nagy zeneszerzőkről kis történetek.
Ismerem.
Nagyon tetszett neki, nagyon szerette. Mondtam, nézd, van még egy kis időnk, amíg úszni megyünk az uszodába, benézünk egy könyvesboltba. És nagyon határozott léptekkel megindult a tudományos ismeretterjesztő könyvek irányába. Meglepődtem, és azt mondta, ez még nincs meg nekem.
De jó.
Sőt, 2 nem volt még meg abból a sorozatból. Ránéztem, hogy talán ez 1-2 évvel már előtte jár annak, amire gondoltam volna, de jó. Úgyhogy azért vannak remények, valóban ő
hát,
is...
Hát ha ilyen a nagymama, akkor ilyen lesz az unoka. Hogyha olvasol neki, akkor ő is olvas.
Igen, és tulajdonképp a tömegkultúrát nem kell lebecsülni, nagyon izgalmas lehet. Én foglalkozom 18. századi irodalommal is, méghozzá egy sajátos fejezetével, a ponyvákkal. 18. századi ponyva, ez volt a kor tömegkultúrája, és nagy irodalmi művek süllyedtek le, úgymond, tehát ez opuszmesék. és egy Erasmus dialógus. Ezt az Erasmus dialógust viszem, ugye a Rotterdami Erasmust viszek egy rotterdami nagy világkonferenciára, ahol beszélek majd erről a kis kötetről, hogy a panaszolkodó feleség, franciául la femme mécontente de son mari. Ez egy gyöngyszem, ugyanis Erasmus olyan itt, mintha egy asszonyoktató könyvecskét írt volna, ahol ott eredetileg ő csak latint akar tanítani, ugye? Latin tanításra találta ki ezt a könyvet, és óriási sikere lett, mondjuk Franciaországban a Ponyva könyv kiadók 3-4 évente nagy példányszámmal adták ki ezt a könyvet. Magyarországon összesen 2 példányt találtam, tehát ez egy rejtélyes dolog. Rejtély az is, hogy kifordította le gyönyörűen. Nem késő jobbítani férjeden, mondja.
Na, ez egy jó mondat, hogy az ember soha ne adja fel, akármi, ugye elkezdtük a feminizmusról ezt a ma délelőtti beszélgetést, aztán a francia film Cannes-ba jutottunk el nagy sikerhez, nagy magyar sikerhez, és most itt az irodalommal zárjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó végszó is arra, meg talán a jövőre is egy biztató jelszó lehet, hogy soha nincs késő jobbítani a férjeden, meg magadon is, meg egyáltalán, ha magunkon jobbítunk, akkor jobbítunk a kapcsolatainkon is, azt hiszem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Éva, ezt a beszélgetést. A vendégeim mai napon Morva Judit közgazdász, és Vámos Éva újságíró, irodalomtörténész voltak. A zenéket Mohácsi Miklós keverte. Remélem, hogy jövő héten is hallgatnak bennünket, ugyanebben az időben, a Mindig Másban, kedden délelőtt. Búcsúzom Önöktől, Lévai Katalin voltam.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.